Rizd a Monkos Atya nagybőti tridumot tartott Evezz a mélyre címmel. Következő műsorunkban a második részt hallhatják.
Kedves testvéreim, egy rövid gondolat kísérletre hívnék meg mindenkit. Képzeljük el, hogy valamilyen pozitív baleset következtében rádöbbenünk, hogy a holnapi napon felszabadult egy óra szabadidőnk. Mi az, amit csinálnánk, hogyha holnap lenne egy óránk teljesen szabadon? És hogyha megvan, hogy mit csinálnánk egy óra alatt, akkor gondoljuk tovább, képzeljük el, hogy a jövő hetet meglátva hirtelen egy egész szabad napunk támadt. Mit csinálnánk akkor, ha hirtelen rádöbbennénk, hogy van egy napunk, amikor semmi nincs, teljesen a miénk, mit kezdenénk ezzel a szabad nappal? És még tovább víve ezt a gondolatot, tegyük föl, hogy rádöbbenünk, hogy az idei nyárban egy plusz hét valahogy így beékelődik, egy ilyen szökő hét, semmi program nincsen, semmi kötelességünk. Mit tennénk, hogyha egyszer csak rádöbbennénk, hogy van egy hetünk nyáron, teljesen szabadon? Mit kezdenénk ezzel a héttel? Egy hetet betölteni talán könnyű feladat, talán nehezebb, de az biztos, hogy ezt még hosszan folytathatnánk, és egyszer csak felfedezhetnénk, hogy egy plusz év beiktatódott valahogy a naptárba, ami teljesen szabad. De amikor azon gondolkodunk, hogy mit kezdünk olyan idővel, amit hirtelen ajándékba kapunk, akkor valahogy azon kezdünk el óhatatlanul is gondolkodni, hogy mi az, amire vágyunk, mi az, ami igazán fontos nekünk. És azt hiszem, hogy mindannyian kaptunk nem csak egy órát, nem csak egy napot, nem csak egy hetet, vagy nem csak ennél hosszabb időt, hanem kaptunk egy életet ajándékba a Jóistentől. Egy életet, amivel kezdhetünk valamit. Egy életet teli értékkel, amellyel valamit kezdhetünk. És azt hiszem, hogy ehhez az élethez mindannyian kaptunk adottságokat, értékeket, olyan körülményeket, amelyek rajtunk kívül állnak, és azt hiszem, hogy mindannyian kaptunk vágyakat is. Vágyakat. Vágyunk rengeteg mindenre, de ahogy ezeknek a mélyére nézünk, olyan dolgokat találhatunk ott, mint másoknak a közelsége, a másokhoz való tartozásnak az élménye, a tudata. Vágyunk az elfogadásra, hogy szeressünk másokat, és hogy ők is szeressenek minket. Vágyunk a szabadságra, vágyunk a felszabadult ünneplésre. És ezek a mély vágyak a biztonságra, az otthonra, a szabadságra, az értékességnek a tudatára, vagy a szeretettségre és mások szeretetének a képességére, a békére, ahol kibontakozhatunk, ezek a vágyak nem csak úgy vannak bennünk, hanem ezek a vágyak valamiféleképpen útmutatók is. Útmutatók arra, hogy mire hívott meg minket az Isten. Mi az, amire meghív minket, és amikor az Úr meghív minket valamire, akkor ő egy ilyen becsületes meghívó. Azt, amire meghív, azt szeretné nekünk ajándékba is adni. Nem csak a mézes madzagot húzza el előttünk, hanem szeretne valóban megajándékozni mindazzal, amire mi vágyunk, sőt igazából, ha egy kicsit elkezdjük Jézust megismerni, vagy egy kicsit jobban megismerjük, azt látjuk és azt tapasztaljuk az ő működésében és tanításában, hogy ő sokkal többet akar adni, mint amire mi vágyunk. És hogy milyen úton kaphatjuk meg ezt? Valahogy a vele való kapcsolatban. Ez az, amiről tegnap próbáltam néhány gondolatot itt idehozni, és ez az, amiről talán, ha volt egy kis csendes időnk, vagy az elmúlt évben, az életünkben volt egy kis csendes időnk, szerezhettünk tapasztalatot. Hogy milyen az, amikor föltekintünk és észrevesszük, hogy az életünk bárkájában ott van az Isten, aki megszólít minket, aki akar minket, aki meghív minket, hogy evezzünk a mélyre, saját mélységeink felé, és abba a mélységbe, ahol vele tudunk találkozni. Keresztes Szent János szavai szerint az Atya nem csak részben szépítette meg a teremtményeket, hanem egészen szépségbe és méltóságba öltöztette őket. Amikor az Úr meghív arra, hogy evezzünk a mélyre, az azt jelenti, hogy meghív arra, hogy fedezzük föl saját mélységünkbe, hogy milyen drága kő lapul ott. Talán láttunk, ha másutt nem ásványgyűjteményekbe vagy múzeumokba olyan köveket, amelynek a belseje teli van csillogó kristályokkal. Első ránézésre talán ez a kő szürkének tűnik, mint ahogy egy-egy ember, vagy talán néha saját magunk is szürkének és átlagosnak tűnhet. De hogyha mélyére nézünk az embernek, akkor megtalálhatjuk ott az Istennek a végtelen értékeit. Annak az Istennek, aki szeretne megdöbbentően közel jönni hozzánk, aki szeretne a mindennapokban egészen mélyen velünk lenni. Ez a meghívás, hogy evezzünk vele a mélyre, egy meghívás arra, hogy megengedjük neki, hogy megajándékozzon minket. Tulajdonképpen azt kéri az Úr, hogy kérlek, engedd nekem, hogy megajándékozzalak téged saját magammal. És ennek a következménye, hogyha ezt az ajándékot, az ő közelségét felfedezzük és befogadjuk, hogy egészen új tekintettel nézhetünk. Egészen új tekintettel nézhetjük az életünket, önmagunkat és másokat is, a ráhagyatkozásnak a tekintetével. Avilai Szent Teréz a nagy reform munkái közben sok-sok nehézséggel találkozott, és azok, akik támogatták őt, azok a magasrangú, sokszor arisztokrata származású emberek, sokszor aggódtak is miatta, és a levelezésében fenn is maradtak ilyen levélváltások. És az egyik ilyen aggódó levélre, amiben hát olyan aggodalmakra válaszol, ami az ő tevékenységével és az ő személyével kapcsolatban ebben az arisztokratában tényleg féltő szeretettel megszületett, féltette Terézt, féltette az ő művét, amit jónak tartott, hogy mi lesz vele, erre a levélre Avilai Szent Teréz ezt válaszolta többek között. Sajnálom, hogy kegyelmed ennyire aggódik. Tudja, én belátom, hogy ő szent felsége melegebben érdeklődik irántunk, mint mi magunk. Ne búsuljon semmiért, nem dől össze olyan könnyen a világ. Avilai Szent Teréz fölismerte azt, amit a bölcsesség könyve így fogalmaz meg, hogy a te gondviselésed kormányozza a hajómat. Vagy Szent 23. János pápáról jegyezték föl, hogy ő miközben hát hasonlóan megújító és az Istenhez közelebb vezető munkáját végezte, bizony gyakran elfáradt és sokszor gondok gyötörték. És följegyezték, hogy volt, hogy este így imádkozott az Istenhez. Hogy Uram, én egy fáradt és beteg ember vagyok. Ez pedig itt a te egyházad. Úgyhogy én most elmegyek aludni. Mi is, amikor a gondjainkkal találkozunk, akkor megengedhetjük, hogy ez az Isten, aki legalább annyira érdeklődik miattunk, mint mi saját magunk iránt, ő gondoskodjon rólunk. Ő legyen az, aki a kezébe veszi a dolgokat, és mi talán néha el is mehetünk aludni, és engedhetjük, hogy ő legyen az, aki ezeket megoldja. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden egyes lefekvésünknél az Isten mindent meg fog oldani, mert nem biztos, hogy ez ennek az útja, de azt hiszem, hogy mindannyian tanulhatjuk a bizalomnak ezt a gyakorlatát. Lelki atyám egyszer azt javasolta, amikor különböző nehézségekkel meg sok-sok munkával találkoztunk, így többen, hogy talán alkalmazhatnánk azt a módszert, hogy leülünk, imádkozunk egy nagyot, aztán elmegyünk aludni, és reggel azokkal a dolgokkal, amelyek addig még nem oldódtak meg, azokkal hát foglalkozunk. És bár ezt nagyon gyakran be kell vallanom, hogy én magam sem merem alkalmazni, de ez a módszer sokszor működik. Sokszor úgy van, hogy valami, amin aggódunk, hogy úgy lesz, vagy talán úgy lesz, az nem is úgy lesz. Valahogy az Istennek a gondviselésébe és az ő szeretetébe vetett hittel élni, az egészen felszabadító lehet. Új tekintettel nézhetjük tehát az életünknek a nehézségeit is, az örömeit, minden hullámvölgyét és hullámhegyét, úgyhogy meglátjuk az Istent. Mint amikor a csodálatos halfogásnál Szent Péter, aki hát akkor még nem volt se Szent, se Péter, de kivetette a hálót, és a hálóban tapasztaltak alapján hirtelen rádöbbent, hogy az ő csónakjában valaki sokkal több ül, mint akit ő mondjuk tanítónak hitt vagy gondolt. Nem tudjuk persze, hogy Szent Péter bensőjében mi az, ami lejátszódott előtte, de azt tudjuk, hogy utána úgy reagált, hogy leborult előtte, és megvallotta, hogy ő egy bűnös ember. És az ószövetségi szentírásban, de az új szövetségben is újra meg újra tapasztaljuk azt, és ez az utáni következő korokban is, hogy aki az Istennel találkozik, érez magában egy ilyen félelmet, nem az Istennek a nagysága és jósága miatt, hanem mert rádöbben ott az Isten közelségében, hogy ő milyen kevés. És azt is tudjuk, hogy gondoljunk akár az égő csipkebokorra, vagy Péterre, vagy akár Pálra, vagy akár későbbi szentekre, hogy az Isten az ő nagyságával a mi kicsinségünket felkarolja. Amikor meglátogatom a bátyáimat, és jönnek az unoka öcséim, meg unoka hugaim, és hát mondjuk ott valahol tért magasságban szembesülnek azzal, hogy ők mennyivel kisebbek, mint én, akkor érdekes módon nem úgy reagálnak erre, hogy lehorgasztják a fejüket, és sétálnak a szomszéd szobába, hogy ők milyen kicsik, ők lehet, hogy sose lesznek ilyen magasak, ők lehet, hogy sose látják majd ilyen fentről a világot, milyen kis picik ők. Hanem nem ezt teszik, hanem fölemelik a két kezüket, hogy most már aztán emeljen fel őket, és ha egy kicsit habozok, akkor kifejezik a tiltakozásukat a világnak eme rendje ellen. Milyen szép lenne, hogyha mi, amikor az Isten nagyságával találkozunk, mi is fel tudnánk emelni a két karunkat. Hogy nem csak saját kicsinségünkre tudnánk tekinteni, hanem az Istennek a minket felemelni kíváló jóságára. Arra az irgalomra és arra a szeretetre, amellyel szeretne bennünket fölemelni. És hogyha új tekintettel nézzük az életünket, akkor talán az a kérdés is megválaszolódik, hogy hogyan találhatunk az Istenre? Hogyan tudnék vele találkozni? Hogyan tudnék valahogy az ő közelébe jutni? Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami minden korban, a minden emberben, vagy legalábbis nagyon sok emberben újra meg újra visszhangzik, bennünk is visszhangozhat. Hogyan tudnék vele találkozni? Mit kell tennem azért, hogy vele tudjak találkozni? Hogyan tudnék valahogy az ő közelébe jutni? És a válasz az, hogy igazából nem elmennem kell valahova, nem valamiféle listát kell teljesítenem, és akkor ha végén kellő számú pontszám összegyűlik, akkor kapok egy belépőt arra a helyre, ahonnan messziről talán meglátom az Istent, hanem az a megoldás, hogy tekintsünk körbe életünknek a bárkájában. Hol van jelen ott az Isten? Hol érzem, hol tapasztalom az ő közelségét? Mi az, amiben felfedezem azt, hogy ő közel van hozzám, akár csak egy egész picit? Megtalálom-e azokat a pontokat az életemben, ahol megajándékozott vagyok? Ahol örömöt, ahol békét, ahol ajándékot tapasztalok, olyat, amiért nem egyedül én küzdök meg, hanem valahogy ajándékba kapom. Ezek az ajándékok mind az ajándékozóról beszélnek. Az Istennek a végtelen ajándékozó szeretetéről, és amikor a szeretettel találkozom, ezek mind az Isten egy-egy arcvonását mutatja meg nekem. Nem annyira az a kérdés, hogy hogyan juthatok én az Isten közelébe, sokkal inkább valami olyasmi lehet a kérdés, hogy hogyan fedezhetem föl azt, hogy ő már ott van. És egyik ilyen út, ez egyik ilyen mód, hogyha a vágyainkkal felé fordulunk. Amikor felfedezzük, hogy vágyunk az Istenre, hogy vágyunk az ő közelségére. Amikor ez a vágy ott van a szívünkben, és talán a mai nap is itt lehet bennünk, és oda térhetünk a szívünknek, a bensőnknek arra a részére, ahol ez a vágy van, ahol vágyunk az ő közelségére, vágyunk a vele való találkozásra, ez a vágy, ez segíthet bennünket találkozni az Istennel, az Isten felénk forduló végtelen vágyával. Mert bármennyire is vágyunk arra, hogy vele találkozzunk, ő sokkal jobban vágyik arra, hogy velünk találkozzon. Bármennyire is vágyunk arra, hogy az ő közelébe legyünk, ő még sokkal jobban vágyik arra, hogy ott legyünk valahol az ő közelében. Bármennyire is vágyunk arra, hogy az ő útján járjunk, hogy az ő szeretetével szeressünk, ő még jobban vágyik erre. És az Isten az ő vágyaiért tesz is. Meglátja, értékeli mindezt a jót, ami bennünk van, de nem csak látja és értékeli, hanem megáldja és segíti annak a kibontakozását is. Így fordul felénk az Isten. És mi pedig arra vagyunk meghívva, hogy vegyük észre a bárkánkba őt, vegyük észre, hogy ott van velünk, hogy működik. Ez lehet, hogy egy egészen apró pillanattal, egy egészen apró mozzanattal indul. Hogy észreveszem, hogy a mai napomban egyetlen pillanatra, egy röpke másodpercre, vagy 2-3 másodpercre valamelyik imádságomban, mintha ő közel lett volna. és akkor visszatérhetek ebbe a közelségbe. Mert az Isten nem csak abban a 2-3 másodpercben szeretett engem így, hanem mindig. Csak abban a 2-3 másodpercben én ezt érzékeltem is, meg is tapasztaltam. És amikor tudatosítom ezt magamban, amikor visszatérek ebbe a 2-3 másodpercbe akár, akkor hirtelen létrejöhet a találkozás. Ott és akkor elidőzhetek annál az Istennél, aki ezzel a szeretettel fordul felém. Aki most is hasonló érdeklődéssel, békével, örömmel, hasonló módon fordul felém, mint abban a néhány másodpercben. Visszatérhetek oda hozzá, ahol legutoljára érzékeltem, hogy igen, most itt ül a bárkába. Legutoljára itt láttam. Mint amikor keresünk egy tárgyat, akár a lakásunkban, akár a zsebeinkben, ilyen téli időben, talán nem egyedül én találkozom azzal, hogy az ember nézi a nadrágja, a pulóvere, a kabátja zsebeit, és kutatja, hogy hova is tette a kulcsát, vagy a telefonját, vagy amire éppen szüksége van, és talán nem én vagyok az egyedüli, aki azon gondolkodik, hogy milyen jó lenne, ha nem csak a telefont lehetne fölhívni, hanem a kulcsunkat és egyéb fontos tárgyainkat is. Az a jó, hogy nem csak a telefonunkat hívhatjuk föl, hanem hívhatjuk és szólíthatjuk az Istent is. És ő szólni fog hozzánk, nem egészen úgy, mint a telefonunk, sokkal valóságosabb módon, ha talán egy kicsit csendesebben is. És ez az új tekintet, amire meghív minket az Úr, arra is meghív minket, hogy ne csak őt lássuk meg a bárkában, hanem vegyük észre, hogy mi magunk nem vagyunk egyedül a bárkában. Péternek is ott voltak a társai. Ott vannak a társai a bárkában Jézussal. Mi is észrevehetjük a társainkat, de nem csak észrevehetjük őket, hanem arra is rádöbbenhetünk, mint ahogy Péterék is rádöbbentek arra, hogy rájuk szorulunk. Segítségül hívták társaikat. Ezt olvashatjuk az evangéliumban. Péter és a társai rádöbbentek, hogy annyi mindent kaptak az Istentől, amit muszáj megosztani. Mi magunk is rászorulunk társainkra. Az, hogy mi közösségbe vagyunk meghívva, az nem a hitünknek egy kellemes következménye, hogy igen, amúgy, mivel itt vagyunk mind a templomban, lehet, hogy lesznek szimpatikus emberek, akikkel szívesen beszélgetek néhány szót a templom előtt, hanem valahogy ez a közösség, ez a mi megszólítottságunknak az egyik lényegi dimenziója. Az Úr a társai között szólítja meg Pétert, és közösségbe hívja meg őket. Sőt, amikor a kánai mennyegző megjelenik, ahol az első nyilvános csodáját megteszi, már oda is a tanítványaival érkezik. Hamarabb van tanítványi közösség, mint Jézusnak nyilvános tanítása. Minket is, amikor az Úr megszólít, arra hív meg minket, hogy vegyük észre a társainkat a bárkában, vagy akár a szomszéd bárkában. És vegyük észre, hogy rájuk szorulunk. Ez az új tekintetnek a másik oldala, ha lehet így mondani, észrevesszük, hogy rászorulunk társainkra. Rászorulunk az ő segítségükre, sőt igazából a keresztény életünkben rájuk szorulunk egyszerűen a létükre. Mert amikor ők szeretnek minket, akkor megtapasztalhatunk valamit az Istennek a szeretetéből. És ahhoz, hogy mi tudjunk szeretni másokat, ahhoz szükségünk van másokra. Szükségünk van olyan emberekre, akiket szerethetünk. Szükségünk van olyan emberekre, akik kísérnek minket az utunkon, akikkel együtt megélhetjük a hitünket. Szent Ciprián a 3. században ahhoz hasonlítja az egyházat, és az egyháznak a különleges kapcsolatát az eukarisztiával, hogy ahogy a búzaszemek összességéből lesz valahogy a kenyér, és ahogy a szőlőszemek összességéből lesz a bor, úgy lesz a keresztények összességéből az egyház. És ugyanúgy, ahogy a bor nem választható szét többé szőlő szemekre, és a kenyér sem választható szét újra búza szemekre, hogy az egyház sem választható szét különálló tagokra. Nem azért, mert mi itt egybe olvadnánk, és egy ilyen masszaként léteznénk, hanem azért, mert az összetartozásunk az ennyire lényegi. Ugyanúgy, mint ahogy a testvérek örökké testvérek maradnak, ezen nem lehet változtatni, én személy szerint persze nem is szeretnék, ha ugyanúgy mi is összetartozunk. Egy olyan testvériségnek, egy olyan családnak vagyunk a tagjai, ahol többé nem az a meghatározó, hogy mi milyen vérségi kötelékkel kapcsolódunk egymáshoz, nem a mi vérünk az, ami meghatározó, hanem Krisztusnak a vére. És a hozzáfűződő viszony az, ami minket is egységbe foglal. És az elmúlt időknek a pápái ezt mind hangsúlyozták, újra meg újra, mennyire fontos ez, hogy mi közösségbe legyünk. Például Szent II. János Pál pápa azt írja, hogy a közösség otthonává és iskolájává kell tennünk az egyházat. Tehát az egyháznak egy olyan helynek kell lenni, ami nem csupán egy jó közösség, hanem aki a közösséget tanulni akarja, ide kell jönnie. Itt tudja meglátni, hogyan lehet a közösséget megélni. És azt is írja, hogy az egyház az atyai ház, amelyben mindenkinek helye van a maga fáradtságos életével együtt. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy mindenkinek helye van a maga fáradtságos életével együtt. Amikor Jézus ránéz azokra, akik hallgatni akarják őt, akik a nyomába jönnek, és azt látja, hogy fáradtak, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok, ez a tekintet nem csak ott és akkor szegeződik rájuk, hanem ránk is. Hogy Benedek pápa még bíboros korában a közösséget, a keresztény közösséget a sivatagon átkelő karavánhoz hasonlítja. A sivatagon talán egy-egy ember átjut karaván nélkül, de igazából ahhoz, hogy átjussanak rajta, muszáj karavánba tömörülni. Mi is arra vagyunk meghívva, hogy az életünknek a sivatagán, bár azért azt hiszem nem csak sivatagos, hanem ennél sokkal szebb pillanatai is vannak, de mégis arra vagyunk meghívva, hogy a fájdalmunkat, a nehézségeinket éppen úgy közösségben, karavánban éljük meg, mint az örömeinket és az ünnepeinket. Hogy Ferenc pápa is újra meg újra arról beszél, hogy az egyház arra van meghívva, hogy mindig az atyának a nyitott háza legyen. Hogyha az egyház, az atya nyitott háza, ez azt jelenti, hogy egy-egy templom az atyának a nappalia, ha lehet így mondani, vagy amerikai konyhája. Ahol aki éhes, ő táplálékhoz jut, aki szomorú, az vígasztaláshoz jut, az, aki örül, meg tudja osztani az örömét másokkal is. Még hosszan lehetne folytatni ezt a hasonlatot, és persze lehetne találni olyan pontokat, ahol ez a hasonlat sántít. De tulajdonképpen minden plébánia valahogy az atyának egy-egy ilyen kis nappalia, ahol a korosztályok, a közösségek találkoznak, ahol hétköznap éppen úgy meg lehet pihenni, mint ahogy lehet nagy ünnepekkor ünnepelni. Mindenkinek helye van, és talán azt is lehet mondani, hogy azok, akik otthonosan mozognak benne, nekik vannak ilyen otthonos helyeik is. Vannak olyanok, akik inkább vendéglátók, és vannak olyanok, akik inkább, vagy egyenlőre még, inkább csak vendégek, és arra vagyunk mind meghívva, hogy a vendégekből igazi családtagokat készítsünk. A közösség az egy küldetés, nem egy opció, nem egy kellemes mellékhatás, nem egy hobbi, nem az egyik tevékenység a sok közül, hanem ha most végignéznénk hosszan, és nem fogjuk végignézni az egyháznak az összes tevékenységét, nincs olyan, amit ne közösségbe kéne tennünk. Mert a tanúságtétel közösséget feltételez, mert a szeretetszolgálat elengedhetetlen közösség nélkül, mert a liturgia önmagában is közösségbe hív minket, és közösségbe forraszt bennünket. Minden vágyunkra szeretne az Úr válaszolni. Minden vágyunkra valahol ott az ő közelében van a válasz. A mi vágyainkra, a mi konkrét vágyainkra, itt és most is. Az Úr szeretne közelíteni felénk, és szeretné, hogy rábízva az életünket új tekintettel nézzünk, lássuk meg az ő működését, az ő életeket és közösségeket átformáló szeretetét. És lássuk meg azt is, hogy közelít felénk, összeforr azt bennünket.
Rizdomonkos atya nagyböti tridumot tartott Evezza mélyre címmel. Elhangzott műsorunkban a második részt hallották. A következő részt 15:35 perckor hallhatják.